Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kovács Krisztián ferences testvér a beszélgető társam, aki idén lett pappá szentelve, és az egyik izgalmas élménye, gondolom, ebben az esztendőben egy zarándoklat. Az irgalmasság éve egyik emlékezetes záróeseménye volt, amikor a világ minden részéről hajléktalanok zarándokoltak Rómába, és köztük volt, ha nem is hajléktalanként, Krisztián testvér, a Máltai Szeretetszolgálat keretében 40 budapesti hajléktalan is részt vett ezen az eseményen, és hát a kísérletükben ott volt Krisztián testvér. Hogyan került sor erre a szép feladatra, megbízatásra, Krisztián testvér?
Ez a nagy kegyelmi ajándék talán hamarabb kezdődött, mint maga ez az arándoklat. Ugyanis még amikor Pasaréten növendékként éltem, a testvérekben fölmerült valamiféle szolidaritás a szegényekkel konkrétabb módon, nem csak az imádság útján, nem csak a pasaréti létünkből fakadóan, hanem valahogy sokkal inkább kilépve, amire buzdít Ferenc pápa is, hogy lépjünk ki a megszokottból, valahogy a szegényekhez, a peremen élőkhöz. És akkor a pasaréti közösség eldöntötte, hogy hát hajléktalanokhoz milyen jó lenne karácsony közelettével egy kis karácsonyi ünnepséget megélni, vagy számukra valamiféle ajándékot adni. Így kerültünk kapcsolatban mondjuk a Máltai Szeretetszolgálattal, és mentünk el a Feszti utcai telephelyükre az ottani hajléktalanokkal együtt ünnepelni. Aztán ennek hagyománya lett, és karácsonykor mindig egy ilyen, hát ilyen vacsora keretében valahogy karácsony titkát, Jézus Krisztusnak a születését, megtestesülését valahogy kézzelfogható módon hát próbáltuk így velük megünnepelni.
Ott van egy hajléktalan szálló a Feszti utcában?
Igen, a Feszti utcában, ott a déli pályaudvar mögött van egy hajléktalan szálló, ami krízis időszakban is, de azon kívül is menedéket nyújt a hajléktalanoknak. És akkor hát az egyik pasaréti hívünk ott dolgozik, így jött a kapcsolat, így jött a könnyebb elérhetőség, hogy akkor ilyen fajta indítatásunknak így teret meg helyet tudjunk engedni. Nos, és ebből a kapcsolatból hát fakadt aztán a megkeresés is, hogy nyilván őket meghívta ez a nemzetközi csapat, ez a Fratello nevezetű társaság, akik alapvetően hajléktalanokkal foglalkoznak, és ez egy francia alapítású szervezet, hogy találkozzunk a pápával. 22 országból hívtak meg hajléktalanokat konkrétan, és ebből a 22 országból nagyjából 5000 ember vett részt ezen a szép zarándoklaton. Persze nem csak hajléktalanok, hanem nehezebb sorsú szegények, rászorulók is részt vettek, tehát hogy elég sokrétű volt az összetétele, de túlnyomó részben azért mégiscsak hajléktalanok voltak. Ugye Magyarországról két csoport ment ki erre a találkozóra, én a Máltai Szeretetszolgálattal tartottam, a másik pedig a Magyar Katolikus Caritasnak volt a csapata. Nos, hát így kerültem bele a rendszerbe, hogy már volt valamiféle kapcsolatunk, és frissen szentelt papként megkerestek már többször, hogy misézzek ott a Feszti utcában a hajléktalanoknak, meg akkor, ha már ez a találkozó így alakul, akkor a lelkis kísérésben segítsem őket, mert hogy ugye tudjuk, hogy a Máltai Szeretetszolgálatnak azért a lelki atya mégiscsak Kozma Imre atya, de hogy az ő reprezentatív jelenléte hogy alakul, hogy nem, hogyan tud valóban a csoporttal lenni, az picit olyan képlékeny volt, és szerettek volna mindenképpen stabil embert is, aki már az előkészületekben ott van, jelen van a hajléktalanok mellett, meg a segítő csapat mellett, és aztán a találkozó minden pillanatában is ott van, és majd a találkozót követően is tervezünk utó találkozókat, hogy aztán ezt az élményt, ezt az arándoklatot hogyan lehet a mindennapokban mondjuk így apró pénzre váltani.
Milyenek ezek az emberek? A rádióhallgatók többsége számára egy ismeretlen világ, jó lehet, úgy messziről látjuk ezeket az embereket, vagy egy-egy százast, kétszázast adunk nekik a kereszteződésben, de valahogy úgy párhuzamosan élnek egy párhuzamos társadalomban, és a szerencsésebb sorsú emberek közül nagyon kevesen kerülnek személyes kapcsolatba velük. Hát neked ez megadatott, ez az élmény. Milyen érzés ez, illetve milyen változásokon ment át a te viszonyulásod hozzájuk, hogy egyre gyakrabban találkoztál, találkozol velük?
Igen. Az a nagyon jó, hogy egy olyan alapvető tapasztalat az mindig meghatározó bennem, és ez a kép ez sosem változott meg, hogy ők is ugyanolyan emberek, ugyanolyan méltósággal rendelkező emberek, Isten gyermekei, mint én vagyok. Ha társadalmilag fókuszálunk rá, igen, ahogy mondtad is, egy párhuzamos világ, ha tényleg így gondolunk rájuk, de ha hajléktalanságról beszélünk, akkor bizony ott is vannak szintek, vagy rétegzettségek, és akikkel így konkrétan most az arándoklat keretein belül kapcsolatba kerültem, azokról elmondhatjuk, hogy talán egy olyan szintjét képviselik a hajléktalanságnak, ami ilyetténképpen lehet egy picit a teteje. Azok a szerencsésebb sorsú hajléktalanok, akik nincsenek magukra hagyatva. Azért mégiscsak van miből megélniük a mindennapokban, de valahogy mégiscsak rendezetlen az életkörülményük, de mégis a Máltai Szeretett Szolgálat nyomán úgy lassan, de biztosan haladnak előrefele a jobb élet felé, vagy mondjuk így a normális társadalmi élet felé. És akikkel így az arándoklaton találkoztam, nyilván ők egy válogatott csapat volt ilyen értelemben, és hát két alapvető szempont meghatározza őket, hogy mindnyájuk hívő. Tehát, hogy Isten hittük azért az egy eleven vagy élő valóság, és mindemellett azért az egy fontos szempont, hogy nem egy belesüppett, belekényelmesedett, rögzült helyzetnek gondolják el a maguk élethelyzetét, hanem egy átmeneti helyzetnek fogják föl, amiből van kiút, amiből ők maguk is ki tudnak jönni, hogyha egy picit radikálisabban fogalmazok, ki tudnak törni.
És említette ezt a párhuzamos társadalmat, hát a párhuzamosok a végtelenben találkoznak, vagyis nem találkoznak, végül is akkor ez a két társadalom jó esetben, meg rossz esetben is nem párhuzamos, mert a most éppen viszonylagos problémamentes életet élőkből is lehet hajléktalan, és az ellenkezőre is van példa. Tehát jobb, hogyha ismerjük egymást.
Igen, nagyon jó, és az a jó, hogy ezek az emberek mertek egy ponton segítséget kérni az ő életükbe, és hogy milyen jó, hogy erre van egy társadalmi, vagy ilyen szerveződés, szervezet, mint a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, ahol pontosan olyan emberek dolgoznak, akik éppenséggel segítő jobbot tudnak adni, és ezen az arándoklaton megtapasztaltam azt is, hiszen hát olyan máltai dolgozók jöttek el, akik ők maguk is nem csak hivatásukban elkötelezettek, hanem mélyen hívő emberek. És így, amikor hivatás és élet valahogy találkozik, hit meg társadalmi élet, akkor valahogy az ember ügye meg az Isten ügye valahogy sokkal szorosabban, sokkal hatékonyabban azt hiszem tud együtt működni, vagy tud egyáltalán működni. És az nagyon jó volt megtapasztalni, hogy ilyetténképpen a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és mindazok a dolgozók, segítők, kísérők, akik eljöttek erre az arándoklatra, ilyen értelemben konkrétan Istennek a meghosszabbított jobbja voltak, akiken keresztül tényleg ezek a hajléktalan, rászoruló emberek megélhették azt, hogy az Isten felemelni szeretne, a gyermekének tart minket, amiben van egy nagyon alapvető méltósága az embernek, és azt hiszem, hogy ezzel maguk a rászorulók is, a hajléktalanok is szembesültek, ami már egy kizökkenés a mindennapokból, ahol azért küzdenek rendesen azzal, hogy alulértékelik magukat, az önbecsülésük azért nem egy jó ponton áll, és hát magukról is, az önmagukról lefestett kép is azért olykor-olykor destruktív.
Egy-egy ilyen kezdeményezés visszatetszést is kelthet, hogy belecsöppennek két napra, vagy egy hétre valami egész más világba, mint ami az ő mindennapjuk, és utána visszacsöppennek ugyanoda. Tehát a csodálatos Szentpéter Bazilika látványa, a világvárosi forgatag olyan emberek számára, akiknek esetleg nincs pénzük arra, hogy a vonatjegyet megvegyék arra, hogy Ceglédre elmenjenek. Tehát nagyon ügyesen kell ezt úgy megszervezni, hogy javukra váljon ez, és ne szembesüljenek még jobban azzal, hogy milyen nehéz helyzetben vannak.
Igen, azért ez egy kitüntetett helyzet, ahol nyilván hirtelen mindenük megvolt, tehát nem szenvedtek ilyen értelemben semmiben sem hiányt. Meg azért azt tényleg, ha kívülről ránézek, azért nem egy szokványos dolog, hogy egy hajléktalan megteheti azt, hogy egy ilyen zarándoklatra mondjuk repülővel utazik. Azért ez tényleg egy nem mindennapi dolog. De ha belegondolunk az ő helyzetükbe, és abba, hogyha mondjuk együtt, tehát hogyha ha valaki az utcán él, akkor megszokja, vagy hogy elfogadja azt, és ennek a keretében él, hogy hát igen, a magam ura vagyok, magamról kell gondoskodni, és ha egy ilyen zártabb világot összeeresztünk több ilyen zártabb világgal, és az koncentráltan több órán keresztül együtt van, akkor abból nem feltétlenül konstruktív dolgok tudnak születni, hogyha ez nincs kontroll alatt tartva. És talán ilyen értelemben egy nagyon jó, vagy talán a legjobb megoldás volt az, hogy odafele repülővel mentünk. Ami ilyen értelemben egy luxus is lehet, és egy másik értelemben pedig egy őket védő keret, amiben mégiscsak arra tudnak koncentrálni, ami a zarándoklat, ami arról szól, hogy ők most zarándokolhatnak, és zarándokként valahogy az Istennel, a Pápával, és mindazzal, ami ott elkészítve várt rájuk, azzal találkozhatnak, és azt be tudják fogadni.
Azt mondtad, hogy odafele repülővel mentünk, visszafele gyalog?
Visszafele pedig vonattal jöttünk, igen, egy éjszakai vonatozás várt ránk Rómából egészen Bécsig, aztán Bécsben egy pár óra szünettel, picit a látványosságokat megnézve, aztán egy Bécs-Budapest vonattal jöttünk haza, amin volt az záró szentmisénk, így a zarándoklatnak a záró szentmiséje.
Volt egy beszélgetésem Zagykó László rendtársaddal, aki azt mesélte, hogy valahogy ott is van egy ingyen konyha, te is ismered, biztos Szegeden működtél, illetve minden ferences megfordult Szegeden is, ahol talán te növendék vagy novicius voltál, talán inkább csak jelölt lehettél. De mindegy, azt mesélte László atya, hogy valamiért ment az ingyen konyhára ki este, hogy nem maradtak-e olyan csontdarabok, ami hús van, húsfoszlányok, mert hogy van egy kis kutyája ott a rendháznak, és hogy annak vigyen egy kis vacsorát. És hát ahogy megy a ferencesek által működtetett ingyen konyha felé, nem tudom, hogy habitusban volt, vagy nem, minden esetre ő köszönt jó estét ott a kijövő két embernek, és visszaköszönt neki valamelyik hajléktalan, hogy Laudetur Jézus Krisztus. Erre latinul válaszolt László atya. És akkor szóba elegyedtek, és hát kiderült, hogy többen is latinos műveltséggel bírnak a szegedi hajléktalanok között, közösen elmondták latinul az Ave Máriát, egy spontán, nagyon érdekes estéről számolt be nekem László atya. Említetted, hogy hívő emberek, akik eljutottak most veletek Rómába, kik ők? Tehát milyen társadalmi rétegből kerültek ebbe a helyzetbe? Gondolom, hogy nem homogén közeg, de mit tanultál, kik ezek az emberek?
Igen. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy értékes emberek mindnyájan, akiknek valahol az életük valami módon megtört mégiscsak, és ezáltal az utcára kerültek, de a kétkezi munkás embertől a festőn át tényleg nagyon-nagyon sok, tehát hogy több nyelvet beszélő emberrel találkoztunk. Azért is említem ezt a több nyelvet beszélő úriembert is, aki már éltesebb korú, de hát a 6. pápa teremben pénteken ugye audienciára fogadott minket a pápa, ahol ugye tolmácsok jöttek minket segíteni, hogy hát közvetítsék mindazt, ami a pápa üzenete, meg hát nyilván ez a szervező csapat is franciául beszélt leginkább, és így szervezték a programokat. És hát noha csak a pápa megnyilatkozására gondolunk így konkrétan, akkor a szervezők úgy tervezték, hogy valószínűleg olaszul fog beszélni. Ehelyett a legspontánabb módon kezdett el a pápa mindenféle előre megírt beszéd helyett megnyilvánulni, és a spanyolul tette, és akkor a tolmácsok így föltették a kezüket, hogy ők bocsánatot kérnek, de ezt így nem fogják tudni, mert nem erre a nyelvre specializálódtak. És az egyik hajléktalan úriember föltette a kezét, hogy én viszont tudok spanyolul, én ezt megtanultam, mert spanyol gyökerekkel is bírtam, meg hát egyetemet végzett ember amúgy is, és aztán magához kérte a tolmácsgépet, és fordította a pápa szavait. Nagyon érdekes volt, vagy izgalmas volt megélni azt, hogy értékes emberek vagy vagyunk mindnyájan, és most megszűnnek olyan határok, amiket a társadalom úgy felépít, hogy vannak segítők, meg segítettek, és most hirtelen az egész megfordul, hogy segítettből lesz segítő. Szóval nagyon értékes emberek voltak ott, akik tényleg nem egy ilyen, hogy is mondjam, szóval képzetlen valakik, akiket megtűr a társadalom, hanem igenis értékes emberek, akik ilyenkor, még hogyha ilyen váratlan helyzetbe is, de meg tudták mutatni a maguk értékeit, és ez nagy ajándék volt számunkra is.
Megérkeztetek Rómába, gondolom, hogy volt fedél fejetek fölött, a szállásotok biztosítva volt. Mi volt a program? És hát hol laktatok? Ez is érdekel azért.
Igen. Alapvetően a Fratello szervező társaság így próbált mindent megszervezni. Magyar Máltai Szeretetszolgálat pedig úgy gondolta, hogy azért valamiféle intimitása legyen a történetnek, és ne feltétlenül bízzuk rá magunkat teljesen így a szervezőknek a dolgaira, úgyhogy így saját szállást és saját étkeztetést oldott meg Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Így volt a mi szállásunk a Szent István házba, ami egy picit azért mégiscsak Rómának a külvárosa, mégis vállalva azt, hogy a mindennapos utazgatások...
De magyar közeg.
És ez azért biztonságot jelentett nyilván a hajléktalanoknak is. Volt ugye külön kápolnánk is, ami az imádságra is lehetőséget...
Nem is akármilyen, mert Prokop Péternek a nagyon szép freskói falképei ott vannak, amelyet megcsodáltak a hontalanok, gondolom, nem csak a Szentpéter Bazilikában csodálkoztak el, hanem itt is.
Így van, tehát ezek a magyar gyökerek, illetve hát ez a magyar légkör alapvetően körbevett minket, úgyhogy ki is szakadtak Magyarországról, de mégis kicsiben, mintha ugyanúgy otthon lennének. Ezt az otthon élményt azért megérezték. Persze a program, úgy csütörtökön mentünk, amikor még hivatalos program nem volt, akkor inkább szokták a légkört, azt, hogy ebben a Szent István házban leszünk, mindenki elhelyezkedett. Mi pedig a vezetők többségével elmentünk a szervezőkhöz, a hajléktalanok számára elkészített egységcsomagokért, amik lényegében a világifjúsági találkozóról megmaradt táskákat jelölte, csak a Fratellónak a logójával cserélték ki. Én ezt annyira csodálatosnak tartom, hogy nem egy külön büdzsét, vagy bármiféle hatalmas nagy marketinget beleölve készítettek bármit is a hajléktalanok számára, hanem valahogy abból dolgoztak, amink van, ami így fölhasználható, nem pedig egy ilyen pazarlásba futott bele a dolog. Úgyhogy az első nap az inkább a helynek a megszokása volt, és aztán pénteken kezdődött a program, a hivatalos program a 6. pápa teremben kezdődött ezzel a pápai fogadással, az audienciával, ahol lényegében minden küldöttségnek, vagy minden zarándok csoportból egy embert a pápa így külön fogadott, vagy hát külön kezet fogott velük, és beszélgetett velük, ahol az egy-egy csoportoknak a neki készített ajándékokat át is lehetett adni. és ez egy nagy öröm volt annak a kiválasztott rászorulónak is, hogy a maga egyszerűségében pár olasz szóval, meg pár angol szóval mégiscsak hát valahogy szívből jövő mondatokat vagy szavakat tud váltani a pápával, akinek a tekintetéből végig azt olvasta, hogy érti őt, figyel rá, és tudja, hogy kivel beszélget. És ez a fajta pápai közvetlenség Ferenc pápának, ez a nagyon nagy személyessége, ez meghatározta az egész találkozót, amit mindenki megtapasztalt, és nagyon is a szívébe vésett, úgy folyamatosan felfel emlegették, amikor ilyen személyes beszélgetésekbe kérdezgettem őket, hogy hát mi a legjobb pillanatuk, vagy mit visznek majd magukkal haza, akkor nyilván a látványosságokon túl tényleg a pápának ezt a személyes ott létét, hát nagyon is megragadta őket, és ezt hozták magukkal. Nos,
nem mondtátok el a hajléktalanoknak, nem tudom, hogy tudod-e, van két óriási ilyen nonfiguratív üvegablak, ami jön be a fény a hatodik páterembe, azt egy magyar Hajnal János alkotása, és tehát ott is jelen vagyunk, nem csak a zarándokok révén, hanem az épület építése során is volt magyar embernek ott megbízatása.
Hát igen, és akkor ezek után úgy megpróbáltunk ebédelni, vagy hát a szervezők a hatodik pápa terem előtt próbálták osztogatni a nagyon egyszerű kis ebédet. Hát mindenféle ottani protokollt áthágva lényegében osztották, mert ugye nagyon fegyelmezett rendje van ott a dolgoknak. Tehát ha egy program véget ér, ott automatikusan jönnek szépen a rendőrök, a biztonságiak, és terelik az embert kifele. Tehát ott csak úgy vigyázatlanul, vagy úgy hatalmulag nem lehet lenni. És hát végül is egyfajta küzdelem volt azért, hogy az ebédünket meg is kapjuk, de hogy hol étkezzünk meg, mert nem lehet maradni. Na mindegy, ennek a dinamikának a végén végül is hát megelégedetten távoztunk, annyiban, hogy aztán gyorsan be is tértünk a Szent Péter Bazilikába, megnéztük, amit meg lehetett, és akkor utána egy kávézást követően egy szabadabb városnézős délután volt.
Nem veszett el senkit? Hogy volt megszervezve? Úgy olvastam, hogy két hajléktalan arra jutott egy kísérő, és te is egyik ilyen kísérő voltál.
Így van. Tehát alapvetően ugye ez a 45 fős csapat, ez úgy épült föl, hogy két hajléktalan és egy kísérő, szóval ilyen hármas kis csoportokban voltunk. Természetesen a közös nagy programokon együtt próbáltunk mozogni, és lényegében az ott létünk idejének a javarészét együtt is töltöttük. De amikor ilyen városnézésre, vagy különféle étkezésre került sor, akkor inkább három kisebb csoportra bomlottunk, mert könnyebb volt így a logisztika is, meg hát igen, beülni valahova, így nagy tömegben azért talán így kisebb tömegben egyszerű is volt, meg gyorsabb is. Úgyhogy a városnézések azért a pénteki napon együtt történtek, akkor javarészt együtt mentünk, és minden, ami a Szent Péter Bazilikától azért úgy járó távolságnyira van, azt azért megpróbáltuk megnézni, de így is az estének úgy a későbbi szakaszán értünk haza, ahol aztán persze a Szent István házba háromfogásos vacsora várt minket. Nyilván az zarándoknak, az zarándoklás közben vannak ilyen fizikális szükségletei, úgyhogy ebben sem szenvedtünk hiányt.
Kovács Krisztiánnal beszélgetünk, ferences szerzetes, a közelmúltban a hajléktalanok zarándoklatán vett részt, kísért magyar budapesti hajléktalanokat a máltai szeretetszolgálat szervezésében. Gondolom, hogy tele voltak élménnyel, nem? Tehát ez egy életre szóló óriási esemény mindenkinek az életében, amikor először jár Rómába, de a segített emberek számára ez fantasztikus lehetett.
Igen, és az újdonság ereje azért folyamatosan egy löketet adott nekik, vagy a fáradtságon felülemelte őket, mert azért láttuk rajtuk, hogy elfáradnak, és azért pici szüneteket bele kell iktatni. Hát voltak botos embereink is, akik jöttek, meg hát idősebb hölgyek is, akiknek nyilván egy ilyen tempósabb sétálás, meg sok-sok program, azért így is mindenki számára ugye az újdonság erejénél fogva azért mégiscsak fárasztó befogadni ezt a sok impulzust.
Nem veszett el senki? Nem loptak meg senkit?
Hála Istennek elveszni senki nem veszett el. Az, hogy megloptak-e valakit vagy sem, ezt ilyen konkrétan nem tudjuk, de pont ezen a pénteki estén, amikor hazafele villamossal mentünk, akkor az estének a végén, amikor hazaértünk, az egyik úriember jelezte, hogy ő elvesztette minden iratát, és hát most ez egy tömött villamoson, hát bármi lehet, hogy kiesett, lehet, hogy ellopták. Nos, hát ilyen kis incidensünk előfordult, de ezt leszámítva minden a legnagyobb rendben ment, nagyon tudtunk figyelni egymásra. Ez a rendszer, ahogy felépült, hogy két segített és egy segítő, ez nagyon jó volt azt illetően, hogy mindenki tudta, hogy ki az ő embere, kit kell keresnie, kire számíthat kicsiben, és akkor utána ez nagyban is tudott működni.
A következő nap szombat.
A szombati nap, igen, az is legalább olyan sűrű volt, mint a pénteki, és hát már korán reggeliztünk és útra keltünk, mert hogy a délelőttöt azt közösen töltöttük, és elmentünk a Máltai Szeretett Szolgálatnak a központi kápolnájába, ami a Fórum Románum fölött van, egy 4. századi kis kápolna, és ott miséztünk Kozma Imre atyával közösen, ahol egy picit arról beszélgettünk velük, hogy hát végül is romokon épül föl az ember élete, ahogy Róma is így romokon áll, de mégis valahogy egy élhető világ van, és micsoda értékek vannak bennünk.
Ez nem az a Ventinuson volt? Tehát ott volt azon a dombon, ahol a bencések is székháza van, ciszterciek, meg a domonkosoknak, akkor az a Ventinuson voltatok. Uh-huh. Ahol a kulcsuk is van, nem? Igen, ahol egy kulcsokon belesel, és akkor a Szentpéter bazilika kupoláját látod. A Ventinus domb.
Igen, ez a környék volt, és akkor ott beszélgettünk arról, hogy hát nekik is ez lesz majd a dolguk, hogyha visszajönnek, és ebben nincsenek egyedül, hanem itt vagyunk, segítjük őket, ahogy csak tudjuk, hogy tényleg ők is ebből a romokból újra felépüljenek, és valami egységes, épséges életük legyen. Nos, ezután a kápolnai lét után, hát így a teraszra is kimehettünk, mert hogy a kápolna fölött azért ott a Máltai Szeretett Szolgálatnak így több terme is van, és van egy nagyon szép erkélyük, amiről a Fórum Románum is nagyon szépen látszik, meg tényleg ellátni nagyon messzire onnan, úgyhogy egy nagy élmény volt nekik is, ott készítettünk egy nagy csoportképet.
Tehát ez csak a magyaroknak volt ez a program.
Csak nekünk, így a máltai csapatnak volt. Igazság szerint ugye a Katolikus Caritas volt a másik magyar nyelvű csoport, aki kijött, de nagyon találkozási felületünk velük nem volt, mert ők is picit másként.
Igen, tehát a központi eseményeken találkoztatok.
Leginkább azon, igen. Így van. Uh-huh. És akkor innen a kápolnából úgy folytattuk tovább az utat, hogy három részre bomlottunk, és mindenki a maga a kisebb csoportjával hát így megnézte a városnak azokat a látványosságait, ami számukra úgy belefért az időbe. Így mentünk mi el a Santa Maria Maggiore-hez, a Szent Péter Láncai Bazilikához, és végül aztán a Lateráni Bazilikát is megnéztük, és ezt követte egy rövid pizzázás a Lateráni Bazilika mellett. Hát nyilván ez egy picit ilyen futós, mert ugye túl sok idő, hát nem állt rendben.
Idő jó volt? Kellemes volt?
Az idő napsütéses, 20 fok, úgyhogy így a novemberi zimankóból egy ilyen felüdülés is volt odaérkezni.
Semmi földrengés?
Semmi földrengés, nyugalom volt, hála Istennek, maximum csak belül az ember lelke remegett meg, hogy tényleg ilyen helyeken járhat.
És volt a szombat, vasárnap?
Ez volt a szombatnak a kora délutánja, és még szombat este volt egy közös program, egy fáglyás körmenet rózsafűzérrel, amit aztán egy szentségimádás...
A Kolosseumnál, vagy hol?
Nem, ez már a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában történt, ahol egy ilyen szentségimádásos bűnbánati liturgia volt, ahol gyontattunk is számtalan pappal több nyelven, úgyhogy az egy ilyen ráhangolódó imaest volt végül is a vasárnapra, amit aztán igen, vasárnap ott szépen meg is ünnepeltük. Reggel 10 órakor kezdődött a pápai mise a Szent Péter Bazilikában, ahol koncelebrálni is részem lehetett, így valahogy az egész zarándok csapatot úgy valahogy a pápához és az oltárhoz közel tudtam vinni, valahogy felajánlani őket az Istennek, mert hát haszontalan szolgaként mi mást kereshetnék ott az oltár körül, mint hogy akikkel jöttem, azokat tényleg a jó Isten kezébe ajánljam, ahol ég és föld összeér, és hát bizakodom benne, hogy az ő földi életük azért az égi élet reményében halad majd tovább. És egy ilyen kegyelmi ajándék volt, hogy aztán igen, egy részüket még sikerült is megáldoztatni ezen a szentmisén, és aztán utána elbúcsúzva így a Róma központi látványosságaitól összepakoltunk, megebédeltünk, és aztán délután már csak a pályaudvaron vártuk a vonatunkat, amivel aztán elindultunk hazafelé.
Hogyan kommentálták mindezt, amiben részük volt, milyen érdekes megjegyzésekre, észrevételekre emlékszel?
Igen, alapvetően úgy indultak el, hogy nagy várakozás és izgalom van bennük, hogy várnak valamiféle lelki megújulást, feltöltődést. Azért ezek nagy szavak és komolyan kimondott szavak, az előtalálkozóknak ez volt a gyümölcse, és amikor ott voltunk, akkor valahogy gyermeki lélekkel pontosan azt fogalmazták meg, hogy a várt reményük az beteljesedik. Tehát, hogy a mindenre rácsodálkozó kisgyermeknek a lelkületével mégis olyan Isten élményük volt, és erről tettek tanúbizonyságot, hogy az Isten jelen van az ő életükben, jelen akar lenni, és hogy ők maguknak is dolgozniuk kell azért az életért, amit végső soron az Isten nekik ajándékba adott, és hogy ők mennyire értékesek, mennyire nagy méltósággal bírnak is, ami eddig nem volt ennyire konkrétan kézzel fogható számukra, vagy így megfogalmazható. Ez azt hiszem az a közös élmény, amit mindenki a maga sajátos módján másként megfogalmazott, de ez a gyökere, erről beszélt mindenki.
Az a gazdagság, amit a Szent Péter Bazilika meg sok római templom tükröz. Eszembe jut egy beszélgetés valakivel, amikor olvasta a hírt erről az zarándoklatról, és ott elégedetlenkedett, hogy micsoda képmutatása ez, ezeket elvinni oda a gazdagság. És akkor jutott eszembe, hogy ezek a templomok, és általában a katolikus templomok, ezek mind nyilvánosak, ezek mind mindenki, ez nem a pápáé, nem... Tehát ez mindenkinek a gazdagsága. Tehát amikor megépültek a székesegyházak, akár mondjuk Kalocsán, vagy valahol, szinte kis putriba éltek körülött az emberek a középkorban, és kültemplom építettek, de az sose egy zárt világa volt egy elitnek, hanem mindenkinek fölcsillantotta, hogy a mennyország előképeként a közelünkben van a szépség, ugye? Tehát valamit ezt megérezhették itt is az emberek.
Igen, így van. Tehát ez egy belülről fakadó vágya, azt hiszem, az embernek, hogy az Isten iránti tiszteletét vagy imádását kifejezze. És amikor templomot építettek, akkor sem az a templom egyik pillanatról a másikra épült.
Hanem a Notre Dame 150 évig épült Párizsban.
És azt megtervezték, elkezdték kivitelezni, és mindenki hozzátette a magáit. Mindig mindenki abból adott, amilyen éppen volt. És ebből lett az a gazdagság, ebből épült föl az a pompa, az a szépség, ami ma mindenki számára adott. És azt hiszem, hogy ezt megértették ezek a hajléktalanok is, és azt is fölfogták, és nagyon is elkezdték élni, vagy ebben élnek, hogy végső soron mi vagyunk az Istennek a gazdagsága, és mi más a mi kincsünk, mint maga az Isten és a felebarát. És hogyha egymást építjük úgy, ahogy mi magunk is az Isten számára, Isten tiszteleti helyként templomokat építünk, akkor persze az ugyanolyan szépé tud válni és pompássá, mint ezek a templomaink, amiket láttunk, és ez is egy olyan élmény volt, ami valahogy újdonságként hatott ezeknek a rászorulóknak, vagy hajléktalanoknak az életében, hogy ők is rendelkeznek ilyen szépségekkel, bár nem biztos, hogy az meg van tisztítva, vagy teljesen ki van építve, hanem még építésre vagy csiszolásra szorul.
Ferenc pápa, amikor megválasztották, az egyik első mondata volt, mennyire szeretnék egy szegény egyházat, amely a szegényekért él. Mindez nincs ellentmondásban azzal, hogy a Szent Péter Bazilika és templomaink gyönyörűek és gazdagok. Ez a törekvése Ferenc pápának, amely a névválasztásában is tükröződik, mert a te rendalapítód nevét vette föl jezsuita szerzetesként. Ez érezhető volt, és átjött a zarándoklat során, végül is kétszer találkoztatok vele.
Igen, azt hiszem, hogy abszolút módon átjött. És akkor, amikor Ferenc pápa egy ilyen egyház képről beszél, amiről nem csak beszél, hanem él is, akkor egy nagyon fontos gesztussal kedveskedett, és nem csak kedveskedés volt, hanem egy nagyon fontos cselekedete is, amikor bocsánatot is kért ezektől a szegényektől és tőlünk. Azért, hogy sokszor mi egyháziak, vagy az egyházban élő keresztény emberek, akik úgy a megszokottságnak, vagy az istenes életnek a mindennapjait úgy természetesként éljük, valahogy elfeledkezünk róluk, a családunknak, az élő és eleven tagjairól. És ezért ő mert, hát így az egyház fejeként, látható fejeként bocsánatot kérni tőlük, hogy nem mindig az Istennek a kincseire fordítjuk a tekintetünket, valahogy el tudjuk hanyagolni a családunknak a tagjait, és hogy máshogy működhetnénk, mint családként, és így a család fő merte azt vállalni, hogy mindnyájunk nevében bocsánatot kér, és valahogy a kiengesztelődés gesztusában egy újra szervezett méltóságot, vagy vissza akarja adni nekik azt a megillető helyet, ami az egyházban az ő sajátjuk, ami tényleg az evangéliumnak a szíve, hiszen hát Krisztus Urunk is hát a szegények egyházát akarta hát összegyűjteni, mert hogy szegénység azért azt hiszem valami nagyon alapvető módon az Istenre való rászorul útságot szeretné jelenteni.
Legutóbb a szentelésed, pappá szentelésed előtt beszélgettünk, amely talán júniusban volt, és hát akkor az életed alakulásáról is szó esett, és most ötlik föl bennem, hogy te nem a Rózsadombon születtél, ahol most élsz, a Tövis utcai ferences templom tövében, hanem a Havanna lakótelepen, tehát neked a problémákkal, megélhetési gondokkal küszködő emberek abban a lakótelepi világban azért nem voltak ismeretlenek, azt hiszem.
Igen, annyit helyesbítenék, hogy az újpalotai lakótelepen nőttem föl, ami alapvetően egy 40 ezres lakótelepre lett tervezve, tehát 40 ezer befogadó képességre, de talán a mai napig is túl zsúfolt, és hát persze hajléktalanok ott is vannak, de ha csak a magam életére rá gondolok, akkor a anyai ágon hát kétkezi cigány munkás ember, az én nagyapám, aki most már persze nyugdíjas, de a három gyerekét úgy nevelte föl, hogy három műszakba bejártam is Miskolci Kovács házba, és próbálta a gyerekeit hát valahogy becsületes módon fölnevelni, és édesanyám is, és édesapám is vidéki gyökerekkel bírva a jobb élet reményében Budapestre jöttek dolgozni, ahol aztán tényleg ők is, hát dolgos munkás emberként a kereskedelmi világban, édesanyám picit az adózási világban dolgozva, hát próbáltak engem is valahogy becsületesen, na nem valami nagy pompában és gazdagságban fölnevelni, de egy olyan élettérben, amiben mindenem megvan ahhoz, hogy az én életem az valami, hogy a normális keretek között növekedhessen, és aztán majd én magam is hát valahogy megélhessem az életemet úgy azokkal hát megtűzdelve, amire nekem az élethez szükségem lesz. Tehát, hogy ők inkább egy olyan alapot adtak, ami az önálló életvezetéshez segített hozzá, nincsem az, hogy megadtak minden luxust ahhoz, hogy hát fiam, majd egyszer döntesz, ami mellett döntesz, és élsz majd úgy, ahogy akarsz, hanem inkább valahogy arra neveltek, arra bátorítottak a maguk szegénységéből, vagy mindabból, amit értem meg tudtak tenni, hogy a magam életéért hát dolgozzak meg, és valahogy a hívő életem által is, hát az Istennel együtt valahogy teremtsük meg azt az életet, amire az Isten hív. Hát így.
Ahogy emlékszem, a korábbi beszélgetésünkre egy hitoktató nőnek volt nagyon fontos szerepe a hited, hivatásod választásának alakulásában, de Zeffirelli Szent Ferenc filmjének is úgy emlékszem.
Igen, ez a kettő azért elég fontos. Nos, a filmet később láttam, viszont a hitoktató nő meg valamiféle ugyanolyan lelkesedéssel beszélt Szent Ferenc életéről és Szent Ferencnek a Krisztus követéséről, mint amit Zeffirelli is megragad a maga filmjében. És azért ez a szegény Krisztus követés, azért azt hiszem, amikor a magam életében rácsodálkozom mindig az Istennel való kapcsolatomra, hogyha valami nekem is Krisztus követés, ha valami nekem is az üdvösség útja, akkor pontosan ez a szegény és alázatos Krisztusnak a követése, ami nem azt jelenti, hogy ferences szerzetes papként én erre már kész vagyok, és tudom, hogy ez mi fánterem.
Hát ez egy életen keresztül tanulandó feladat.
Így van, de hogy abban meg biztos vagyok, hogy az Istennel együtt jó úton vagyok, és mégiscsak ez az én üdvösségemnek az útja, ez az én hitemnek és az istenes életemnek az útja, amin járok és járhatok, és ez a mindennapoknak az öröme és boldogsága, hogy az Istennel így közösségben, és hát a rendi testvéreimmel együtt ezt megélhetjük, és kereshetjük az utat hozzá.
Júniusban szenteltek, most november vége van. Mivel foglalkozol, hol? Azt említettem, hogy a Tövis utcai templom mellett a Rózsadombon a kis rendházban laksz. Mivel foglalkozol, új misés évedet, milyen események ezen kívül tarkítják, színezik, gazdagítják, mint ez az arándoklat?
Az első időszak nagyon mozgalmas volt, hiszen új misékre hívtak országszerte mindenfelé, és ezeknek próbáltunk is eleget tenni, hol közösen Gábriel testvérrel, hol közösen gyerekkori barátommal, akivel együtt egy napon szenteltek minket, ő egyházmegyés pap lett. Így van, szóval mikor, hol voltunk, és a nyári forgatag azért ugye táboroztatással, meg lelkinapokkal telik, de aztán amikor így már augusztus végén, vagy hát augusztus elején elfoglaltam az új állomás helyemet a Rózsadombon, akkor nagyjából körvonalazódott az, hogy a szürke hétköznapok, amikor majd beállnak, akkor mivel is kell nekem foglalkoznom, vagy hát a ferences életemnek mik azok a tevékenységei, amik most ebben az évben úgy meghatározóak, akkor az lényegében a lelkipásztori munkát jelenti akár a Tövis utcában, hogy a hívek rendelkezésére állni, és valahogy együtt keresni, élni a szeretetnek az útját, és mindemellett a lelkipásztori feladat mellett azért itt a Margit körúti rendházunknak a plébániáján is feladatot kaptam kisegítő lelkipásztorként, hogy az itteni minisztráns csapattal foglalkozzak, és a családos misét, a vasárnapi tízes szentmisének legyek én mondjuk így a gazdája, vagy ha lehet így mondani, a pásztora, de hát a jó Isten ennek a pásztora, én csak próbálok a családok és az Isten között valahogy közvetítő lenni, és szervezni az ő hitéletüket, életüket, az ő liturgikus életüket. Nos, ez nekem nagy kihívás, hiszen a mindennapokat nem itt töltöm, annyira nem ismerem őket, de folyamatosan próbálkozom velük közösségben lenni, beszélgetni velük, és ez nekem nagy ajándék, hogy így a lelkipásztori munkában azért így itt is, ott is tudok lenni, és így a magam lelkipásztori életében is, hát családban lehetek, tapasztalatokat gyűjtetek úgy, hogy hát nem nekem kell kitalálni dolgokat, valami újat alkotni, hanem mindenhova, ahova egy lelkipásztorként kerültem, már van valami, amit tovább kell érlelni, tovább kell vinni. Emellett a Szent Angéla iskolánkban tanítok a felső tagozaton hittant, és ennek a felső tagozatnak mondjuk így ilyen lelki vezetője, vagy lelki pártfogója is vagyok, ami azt jelenti, hogy az osztályoknak a szentmiséit szervezzük, illetve a lelki napjaikat, ami ugyanúgy fontos része így az iskolai életnek, mint az, hogy naponta bejárunk és tanulunk. És mindemellett még van egy nagyon fontos, azt hiszem így a rendi életünkben nagyon fontos tevékenységi köröm, hogy csapatban együtt dolgozva Pió testvér mellé Bence testvérünk kinevezett a provincia hivatás gondozásának felelősévé.
Bence testvér, tehát a provinciális.
Így van. Igen, igen.
Neked kell segíteni és tápolni az ébredező hivatásokat.
Mindazok, akik igen, megkeresnek minket azzal a szándékkal, hogy ők szerzetességben gondolkoznak, sőt, vagy ennél kifinomultabb fokon vannak, hogy ők igen, ferences szerzetesek szeretnének lenni, és akkor próbáljuk az ő útjukat egyengetni, hogy akkor hogyan tovább, merre tovább, hogyan lehet tényleg akkor ezt közösségben, hát abban a rendszerben megélni, amit Magyarországon a ferences életet jelenti.
Akkor jócskán van feladatod, és mindemellett a hajléktalanokkal való kapcsolat sem szűnik meg.
Így van, nem szűnik meg, azért az utótalálkozók majd lehetőséget adnak a velük való találkozásra, de nyilván azzal, hogy olykor-olykor eljárunk hozzájuk misézni, azért egy alapvető kapcsolat mindig marad. Persze azt a fogalmat már régóta nem ismerem, vagy csak nyaranta egy-két hétre, hogy milyen lehet az unatkozni, azért tudom jól, de az életemnek nem része, és nem is baj, hogy nem része, azért ezek fontos dolgok, ahol én magam is kapok, nagyon sokat kapok és formálok, valahogy ezeken az embereken keresztül, vagy ezeken a területeken keresztül a Jóisten engem is formál, valahogy gyúr, hogy hatékony eszköze lehessek számára, hogy aztán tényleg így közösségben élve mégiscsak az ő országát építsük.
Nagyon szépen köszönöm, Kovács Krisztián ferences szerzetessel beszélgettem, akit idén szenteltek pappá, és egy boldog új misést ismertünk meg személyében, aki nem óckodik a munkától, és mindenben megtalálja az örömét, így tovább. Azt hiszem, hogy a hivatás ébresztésnél, a diákokkal való foglalkozásnál, családokkal való foglalkozásnál nagyon fontos, hogy ezt a derűt, ezt a kedves habitusodat megőrizd. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.